Színkép.
Arcok, hangok, a színház, a képzőművészet, a film világából. Helyszínek, ahol otthon érezzük magunkat.
Színpadkép.
Most következő műsorunk egy korábbi adásunk ismétlése. Jó szórakozást kívánunk!
Üdvözöljük a kedves hallgatókat, illetve nézőket! Ez a Személyiség rejtett ösvényeinek újabb adása. Beszélgető társam ezúttal is Zsolt Péter, köszöntelek!
Szia, Csilla!
És a mai adásban egy kicsit megnézzük azt, hogy mi az a közös vonás, vagy mik azok a közös vonások ebben a személyiségzavarban, ami mind a borderline, mind a narcisztikus részéről megtalálható, illetve arról is fogunk beszélni egy kicsit, hogy az identitás, illetve annak hiánya, a biztonságérzet hiánya az miként kapcsolódik a mai témánkhoz.
És 4 filmet fogok beidézni, plusz egy komoly frankfurti iskolából származó szerzőt. Az egyik film az a Zsúfolt szoba, The Crowded Room, ami talán korábban kellett volna róla beszélni, és lehet, hogy tettük is, mert hogy abban egy ilyen diszociatív személyiségzavarról szól a történet. Amit igazán érdemes megnézni, az egy film, a Szegény párák, hogyha ennek a mi sorozatunknak mondjuk lenne egy ilyen közösségben való beszélgetés erről, vagy ilyen oktató jelleggel történne, akkor én biztos, hogy az egyik alkalommal a társasággal megnézetném ezt a Szegény párák című filmet. Nagyon jól veszi végig azt, hogy hogyan fejlődik az embernek a személyisége. Ugye abszurdan kezdődik a film, öngyilkos lesz egy nő, de úgy, hogy terhes, leveti magát a hídról, és félig szörnyeteg orvos, de jó indulatú orvos, az azt csinálja, hogy meg tudja menteni a csecsemőnek az agyát, aki elvetél a nő, és az beleülteti a felnőtt nőnek a testébe. Egyszer csak megjelenik egy felnőtt nő, aki úgy viselkedik, mint egy csecsemő, és ez a felnőtt nő végig ugyanúgy néz ki, de közben folyamatosan fejlődik a személyisége egészen addig, hogy a film végére már társadalmi problémákat, meg filozófiai dolgokat olvas, és sír bizonyos kegyetlen dolgokon. Úgyhogy nagyszerűen bemutatja azt, hogy tényleg ezek a személyiségünknek vannak ilyen ösvényei, és azok hogyan rakódnak egymásra, és hogyan kísérnek minket végig. Úgyhogy lehet, hogy csak ezt a filmet kéne megnézni, és minket nem is kéne hallgatni.
Egyébként, ha jól tudom, akkor még vagy hát majd kérdés, mikor kerül a podcastünk megjelenésre, de jelen helyzetünkben, amikor ugye a felvétel készül, így április végén, akkor még a mozik játsszák, Emma Stone, azt hiszem, ha jól tudom, főszereplésével, és talán Oscar-díjat is bezsebelt, nem is egyet. Úgyhogy tényleg érdemes.
És a másik 2 film, amit ígértem, azt majd, amikor odaérünk, akkor fogom beidézni, azok konkrétabban fognak kapcsolódni a mai beszélgetésünkhöz. Tehát az első téma, az a narcisztikusban van borderline, és a borderline-ban van narcisztikus.
Mi a közös vonása? Miért az éremnek a két oldala ez a típusú személyiségzavar?
Ugyan ott van az eredendő probléma, tehát nagyon közel szokott lenni a igazán súlyos esetekben az egónak, az énnek és az identitásnak a sérülése. És ezért ez feltételezés, hogy itt valami hasonló dologról lesz szó. De a felszínen, amit észre lehet venni, az a hirtelen harag, ami megjelenik mind a narcisztikusnál, mind a borderline-nál akkor, hogy a dolgok nem úgy működnek, ahogy azt ők elvárnák. És hát ez azt jelenti, hogy könnyen frusztrálódnak, hisztériásak lesznek, tehát szokták ezt a szót használni, bár a feministák nem szeretik ezt a fordulatot, mert ez ugye a nőkre utalna, nem ilyen dürohamok, mert impulzivitásuk mögött ilyen dürohan van, ha nem úgy történnek a dolgok, ahogy ők szeretnék, és hogy mind kapják föl a vizet, az majdhogy nem kiszámíthatatlan. Ezért van az, hogy a körülöttük lévő emberek, a hozzátartozók, azokra azt szokták mondani, hogy tojásokon kell lépkedniük, mert hát nem tudják, hogy mi fog kiváltani, és azokat a elégedetlenségeket és dürohamokat pedig, hát azok kifejezetten ijesztőek, és azokat pedig kerülni szeretnék. Szóval ez a narcisztikusban is benne van.
Pont ezt szerettem volna kérdezni, mert hogy leginkább a borderline személyiségzavar az, ami leginkább erről eszembe jutott, mert hogy mintha azt mondtuk volna a narcisztikusról, hogy ő azért egy nagyon rend, fegyelem, kontrollmániás valaki, aki nagyon tudatosan viselkedik és tartja a saját a hatalma alatt a történéseket és a dolgokat, tehát mintha őre kevésbé tűnt úgy, hogy kevésbé lenne jellemző ez a szélsőségesség vagy kiborulás.
De párkapcsolatban annál inkább, és ezek mindig, és nagyon jól mondják azok, akik erre irányítják a figyelmet, hogy az abúzus az tulajdonképpen meg a szexuális abúzus is, az igazából hatalom alá vetett problémakör. Itt is a hatalommal való visszaélés az állandó gond. Egy narcisztikus nagyon erősen törekszik a hatalomra, ugye a borderline nem, és amikor úgy érzi, hogy neki joga van irányítani másokat, már pedig így érzi, hogy ő arra született, hogy másokat irányítson, és mégse úgy történnek a dolgok, és ha nem kell félni a retorziótól, hát akkor ott azért elszabadulnak a dolgok, tehát főnökként is, meg barátként is, barátnőként is a narcisztikus kapcsolatokban hihetetlen, és dühösek tudnak lenni, a többiek pedig ezt nem merik elmondani másnak, szóval, hogy próbálják védeni, mentegetni. Ugyanúgy az alkoholistánál is próbálják az alkoholistát mentegetni, hogy csak azért volt ilyen, mert rossz napja volt, most sokat ivott. Tehát nem azt mondják, hogy valami alapvető sérülés van a személyiségében, hanem keresik a magyarázatot.
De igen, miért?
Kibúvókat. Ha benne lenni egy kapcsolatban, azt meg kell tudni indokolni, hogy miért vagyok abban benne. Szép lassan kialakul a másikhoz való viszonyom, a hatalomhoz pedig a viszony az mindig olyan, hogy érdekemben áll bízni abban, hogy a fölöttem lévő pozícióval rendelkező az nem egy rohadék szemétláda, aki nekem rosszat akar. Tehát ez egy alapvető érdekem. Ezzel szembenézni, ugye politikailag is nagyon nehéz, gondoljunk a náci Németországra, tehát egy egész nép nagyon tartósan képtelen szembenézni azzal, hogy egy gonosz vezetője van, aki pedig a gonoszságokat elköteti, hogyha kifogunk egy ilyen gonosz narcisztikust, vagy egy ilyen pszichopatát, az pedig azért tudja, hogy hol vannak a morális határok, és azokat elrejtegeti, meg igazolja, tehát nem egy idiótáról beszélünk ilyenkor.
Na de akkor ebben az esetben is használhatjuk az érem két oldalát, mert egy ilyesfajta párkapcsolatban a másik oldalon pedig akkor feltehetően van egy akár szadomazóhista jellegű függőséggel kötődő és azáltal szenvedő egyén, aki, mint te is mondtad, mentegeti ezt a helyzetet és a magyarázatokat keres, de mindenféleképpen függ a másiktól, még a saját önfeláldozás árán is.
Függ tőle, és ezek ugye egymásba fonódható személyiségek láncolatává válhat, és a szadomazóista személyiség típus, az pedig ezt Erich Fromm vezeti be a saját korának, a szörnyű kornak az értelmezésére, mert volt egy időszak, amikor a szociálpszichológusok tulajdonképpen mássé akartak, mint megérteni, hogy miért volt a fasizmus és a nácizmus, miért alakulhatott ki. Tehát erre vonatkoztak a későbbi laboratóriumi kísérletek, meg elméleteik is, és a Erich Fromm az bevezette ezt a szadomazoista embertípust, aki fölfelé megpróbál megfelelni, és lefelé pedig hajlamos taposni, és megalázni az alatta lévőket. És ha jobban belegondolunk, akkor egy ilyen típus, az, ha megvan ez a gyerekkori sérülése, ami őt borderline-nál teszi, miért vagy narcisztikusát, miért? Hát azért, mert megalázták gyerekként, és visszaélt a felnőtt hatalom, visszaélt az ő gyereki szolgáltatottságával, és a többi, és a többi. Különböző abúzusokon ment keresztül, tehát van egy sérült személyiségünk. Ezek a sérült személyiségek egy olyan korban, amelyben a szadomazoista embertípus az ideál, ha úgy vesszük, vagy az elfogadott, vagy a hatalomban lévő, vagy egy kortünet, abban ő érvényesülni tud. Hát mindig Eichmann jut eszembe, aki ugyan se narcisztikus nem volt, se szadomazoista, de azért azt mondta, hogy ha nekem jobb főnököm lett volna, akkor én is jó ember lettem volna. Hát ilyen egyszerű, tehát föl tudja adni a személyiségét valaki, és lehet egy olyan kor, amikor kifejezetten ezt kívánják, azt mondják, hogy ez az érték. Ha te át tudod adni magadat, vagy egy vallási hatalomnak, vagy egy politikai hatalomnak, vagy bármilyen hatalomnak, ezeknek az embereknek általában gyenge énjük van. És a narcisztikusoknak és a borderline-oknak is a fő problémájuk az az, hogy az énjük, a személyiségüknek az az ösvénye, ahol ki kéne bontakozzon az egyik, másik, harmadik, azok közül van, amelyik nem tudja bejárni a maga útját. És ezért aztán kiszolgáltatott lesz. Az identitásukkal van baj ezeknek az embereknek, és az egyik adásban elég sokat beszéltünk az énről. Egy kicsit mondanék valamit az identitásról is. Nem teljesen ugyanaz. Az identitás az valamilyen mélyebben lévő mag. Ha az én sérül, akkor is az identitás stabil tud maradni. Tehát én tudom, hogy ki vagyok, hogy mit akarok, és van egy történetiségem. És az identitással rendelkező embereknél az a jó, hogy a környezete ki tudja találni, hogy mit fog csinálni a következő pillanatban. Miért? Mert hogyha én egy új szituációba kerülök, egy teljesen váratlan szituációba, de korábbiakban fontos volt számomra, hogy ilyenkor mindig szolgalelkű legyek, vagy ilyenkor mindig határozott legyek, vagy ilyenkor mindig a jóságot vegyem elő, hogy kéne. Szóval, hogy valamilyen karakterem van, akkor az új szituációban is azért használom ezt a karaktert, mert ezt gondolom a sajátomnak. Tehát az identitás az azért fontos, mert az emberek egymás közötti kapcsolatában a másikat kiszámíthatóvá teszi. És ez nincs meg a narcisztikus borderline-nak, meg a narcisztikusnak, meg a borderline-nak, mert hogy az identitásukkal van probléma, és totál kiszámíthatatlanok a reakcióik.
De a narcisztikusnál hogy jön az össze, segíts egy kicsit megérteni, hogy miközben nincs tisztában az identitásával, nem tudja önmagát meghatározni, egy képlékeny valaminek látja magát, ha egyáltalán látja bárminek is. Ehhez képest a külsőségekben ő egy nagyon is határozott döntéseket hozó, akár közösségeket, kisebb-nagyobb csoportokat irányító, hatalommal bíró valaki.
Még az is lehet, hogy van egy határozott énképe, inkább az énje gyenge, de nincs kizárva, hogy van valamilyen identitása is kiszámítható. A borderline az, aki állandóan váltogatja az identitását, és különböző dolgokhoz kötődik, mert hogyha azt látjuk valakinél, hogy állandóan új dologba kezd, és új dologért lelkesedik, tehát hogy totál nem stabil, a mindig új személyiségét épít föl, és nem úgy, ahogy a diszociatív, hogy benne különbözők élnek, hanem új történet, valamiben csalódott, újra kezdi, gyakorlatilag állandóan újra kezdi az életét, és újra fölpróbálja magát építeni. És ha ezt látjuk, akkor biztosak lehetünk abban, hogy az illetőnek identitás problémái vannak. A narcisztikusok azok tudnak annyira hülyék lenni, hogy folyamatosan ugyanazt mondják magukról, tehát el tudom képzelni, hogy ott kevésbé van identitás probléma, de ott is egy gyenge én van a háttérben, mert a gyenge én az, amelyik állandóan reprezentálni akar, és állandóan bizonyítékot akar a külvilágból visszaigazolva, hogy én milyen klassz vagyok. Tehát erre nincs szüksége annak, akinek erős énje van.
Idézted az előbb Erich Frommot, vagy hát az ő tanulmányát, aki a második világháborút megelőzően ugye a náci Németország és a fasizmus kapcsán próbált magyarázatokat találni társadalmi szinten, de én azt gondolom, hogy a mai világunkban is találunk arra példát nemzetek esetében, hogy mondjuk annyira erősen kötődnek egy feljebb való hatalomtól, vagy várják a rajtuk, vagy a saját magukon kívülálló hatalom döntéseit, élethelyzeteit egyszerűen tőle teszik függővé a létezésüket, vágynak is rá, mint vigyázóra, mint valami misztikus, istenített valamire. Mint egy messiásra. Így van. Tehát, hogy ez a mai világban is megtalálható, és nem csak egyéni, hanem mint látható csoport és társadalmi szinten is. Mi ennek a dinamikája, ami működtetheti ezt?
Hát akinek a személyisége jól fejlődik, annak nincs szüksége erre. Tehát itt mindig valamilyen elakadás van az emberek identitásában, énjében rajonganak, vagy kötődnek, és keresnek valamilyen vezért. A társadalmi problémákat nézzük, tehát az Erik Fromm-féle leírást, ahol ő azt mondja, hogy egy szadomazoista társadalomról van szó, akkor szerintem szakadjunk el egy kicsit a narcisztikusoktól, és külön a borderline-októl, hogy ezek mennyiben hasonlítanak egymáshoz, és nézzük azt a karaktert, amelyiket úgy egyszerűen narcisztikus borderline-nak lehet nevezni. Ez egy külön kategória. Ő az, aki igazából az általad leírt társadalomban ki tud bontakozni, vagy annak a jó alkatrészévé válik, mert ez a típusú karakter, ez nem rendelkezik önreflexióval. Szemben ugye a borderline-okkal, akik rendelkeznek, tehát hozzák maguk, a narcisztikusokból hozzák ezt az önreflexió képtelenséget, és a borderline-októl hozzák a sérülékenységet, hirtelen haragot, identitás nélküliséget, és ennek a kettőnek a kombója, ez a narcisztikus borderline, ami szerintem egy külön kategória, és hát az a jellegzetessége, hogy nem sérül. Nem sérül.
Egy nagyon érdekes, de szerintem jól érthető, és ezért is kérem, hogy hozzuk be az IK Media oldalán, írtál erről egy cikket, és nagyon jól érthető a példa, amit hozol erre a típusú személyiség zavarra, ez pedig a második világháború előtti tanárkép és tanárideál. Erről mesélnél egy kicsit, hogy talán így még jobban érthető az a fajta személyiségjegy, ami rájuk vonatkozik. Milyen volt a második világháború előtti tanárkép?
Bizonyára voltak ilyen és olyan tanárok, de ugye a tanároktól azt várták el, hogy tekintélyesek legyenek, hogy szigorúak legyenek, hogy beléverjék a diákba a tudást, és ez utóbbit meg is tették. De ha ők történetesen narcisztikus borderline-ok voltak, akkor, tehát egy ilyen tanárt veszünk, akkor az bizony hirtelen haragú volt, a diákokon töltötte ki a saját frusztrációját, az tárolt gyerekeket, és nem tudott elviselni gyengeséget, hogyha valahogy azt látta. A Galtonnak az elmélete, az eugenika az, hogy arra kell törekednünk, hogy kiválasszuk a rátermetteket, az evolúciós a rátermettet. Ő Darwinnak az unokatestvére, ez az eugenika, ez bizonyos szempontból még etikusnak mondható irányzat, mert nem a gyengéket akarja pusztítani, hanem arra törekszik, hogy a legrátermettebbeket szaporítsuk tovább. Ugye a nácik meg a fasiszták kezdtek el azon gondolkodni, hogy a gyengéket meg el kell pusztítani. De ez egy ilyen darwini logikához illeszkedő valami. És a 20-as évek ezt nagyon meghatározta. A fasiszta Németországban azt is gondolták, és úgy is uszították egymás ellen a gyerekeket, hogy aki nem volt jó a sportban, azt a többieknek ki kellett nevetni, hát hogy az élet az ilyen kegyetlen, tehát akkor ez a darwini logika és ez a kiválasztódás, ez nagyon meghatározta a dolgokat, és mindenki erős akart lenni, férfias akart lenni a fiúk között, ennek volt értéke, és a gyengeség az megvetendő volt. Találkozhatsz most is a mai világban is olyan szubkultúrával, a neonáci fiatalok között ez ugyanúgy megvan most is, kigyúrtnak kell lenni, erősnek kell lenni, meg mit tudom, akkor van problémájuk, amikor az általuk mondjuk szeretett édesanyjuk valamiért lerobban fizikailag, mert hogy nem bírják elviselni a gyengeséget. Minden gyengeség megvetendő. És akkor ott van itt egy kognitív diszonancia. Szóval a 20-as években, amiről beszélünk, amikor az egész kort áthatotta ez a fajta hújjon a férgese gondolatmenet, és győzzön az erősebb, és csak erről szól a világ. A tanároknak a poroszos tanítási módszere az is mindennapos volt. Ez azt eredményezte, hogyha elképzelünk egy ilyen narcisztikus borderline-t, az szinte lubickolhatott ebben a korban, mert mindenhonnan megerősítést kapott a környezetétől, hogy ő jól csinálja. Vannak korok, amikor különböző patológiáknak van kifutási lehetősége, egy fogyasztói társadalomnak, másút vannak ezt egy fogyasztói társadalom, vagy narcisztikus villoghat, mert a saját gyerekéből is Barbie babát csinál, pedig még csak 5 éves, divat bemutatóra viszi, nem tudja, hogy mennyit árt ezzel neki. Tehát egy fogyasztói társadalomban mások a problémák, mint abban a 20-as években, amire ez a tanár típus lehet egy példa. Úgyhogy őt ezért gondoltam, hogy rajta keresztül jól meg lehet világítani, és ugye említettem, hogy még két filmről fogunk beszélni. az Ingmar Bergmannak a Farni és Alexander című filmje, az pontosan olyasmiről szól, ebben a 20-as években, azt hiszem 20-as években játszódik, mikor egy boldog családban, ahol ilyen szabad, liberális elvűen nevelkednek a kicsik, ott meghal az édesapa, és a nő, aki egy színésznő és egy ragyogó tehetség, hozzámegy egy luteránus paphoz, aki rettenetesen puritán módon gondolkodik a világról, és a gyerekek szemével nézzük, hogy mennyi szenvedést okoz nekik az, amikor egy ilyen poroszos, puritán, az örömöktől elzárkózó és
önmegtartóztató,
önsanyargató életet élő ember kényszeríti rá a nézeteit a gyerekekre, és akkor ott a végén fölgyullad minden, és újra kell kezdeniük az életüket a gyerekeknek.
És a negyedik film?
A negyedik film az az éles tárgyak, a sharp object. Ha valaki meg akarja tudni, hogy hogyan működik a borderline, akkor abban van egy fantasztikusan jól ábrázolt borderline karakter, a főhős nő. De a családi háttere is olyan, hogy az anyja az kifejezetten szörnyeteg, olyan betegségben szenved, hogy testvérét folyamatosan mérgezi is, hogy megtartsa maga mellett. Nem akarok spoilerezni, mert ez tulajdonképpen egy krimi, de úgy krimi, hogy végig a nem tudom én hány részen keresztül nem a krimisége miatt nézed, meg nem a gyilkosság, meg a nyomozás az, ami szerintem leginkább leköti az embert, hanem ezeknek a patológiáknak a normalitás és a patológia határán lévő, vagy az, hogy egy borderline karakter hogyan próbál megküzdeni, hogyan próbálja megmenteni a saját húgát az anyjától. Ott is a háttérben van egy tök gyenge férfi, aki csak úgy imádja az anyát, és semmit nem csinál, tehát teljesen mindenre alkalmatlan. Ott az anya a szörnyeteg, furcsa módon szörnyeteg, mert ugye a közösség mindenki azt hiszi, hogy ő nagyon szereti a gyerekeit. Közben, mint említettem, mérgezi a gyerekét, az egyiket szándékosan, és a minél betegebb lesz, annál jobban tudja szeretgetni, és nem tudom micsoda. Tehát a legérdekesebb számomra a főhősnő. Nagyon szépen fejlődik a kapcsolata a rendőrnyomozóval. Mert a rendőr is abba a kisvárosba odarakták, és meg akarja fejteni a gyilkosságot, és a főhősnő is újságíróként hazautazik ebbe a kisvárosba, de ő már másott él, mert elmenekült otthonról, és hát azt a feladatot látja, hogy ezt úgy valahogy kinyomozza. Tehát külön szálon mind a ketten nyomozgatnak. És aztán egymással is elkezdenek megismerkedni egy sörözőben, aztán beszélgetni kezdenek, és látszik, hogy ők egymáshoz valók, tehát két nagyon értékes ember, szép lassan halad a kapcsolatuk, és egyre intimebbé válik, és egyre mélyebbé válik.
Miközben korábban arról beszéltünk, hogy egy borderline személyiség zavaros ember mellett azért nagyon nehéz egy párkapcsolat, vagy azt elviselni.
Én mindig mondom neked, hogy van, amikor csak egy, másfél, két, három év után derül ki a másikról, hogy borderline. Tehát nem mindig ilyen hirtelen derül ki. Nagyon sok beszámoló mindig arról beszél, hogy de milyen csodálatos volt a kapcsolatunk eleje, és nem értem, hogy mi történt. Ezt általában azután kezdik el mondani, hogy megtörtént a házasság, vagy eltelt már két év. Tehát nem minden borderline olyan, hogy rögtön kiderül
De ez miért van?
Számára.
Mert jól tudják titkolni.
Jól tudják titkolni, igen.
De hát a szélsőségesség az pont arról árulkodik, hogy nem tudják ezt kontrollálni,
hát,
nem?
Egy boldogság cunamiban vannak az elején, abba az irányban működik el a szélsőség, a gyerekényük bontakozik ki, és az varázsolja el a partnert, és mondjuk nagyon fejlett a spirituális énjük is, vagy itt ebben a filmben például azt hiszem, hogy falcol a nő, de hát azt nem a többiek. Tehát,
a falcol az a önmegsebesít,
igen,
ugye?
Igen, tehát vagdossa a kezét. De ezt nem is értjük a filmben, hogy ezt miért csinálja. Tehát az elején azt látjuk, hogy néha magába roskad, és bántja magát, és vagy próbálja visszahozni magát az életbe, így a fájdalmakon keresztül, de ilyenkor egyedül van a kocsiba, és leáll valahol az út szélére. És nem tudjuk, hogy miért ilyen. Aztán később kiderül, hogy oka van rá, mert olyanok a környezet. Szóval, hogy fejlődik ez a kapcsolata nagyon szépen, és akkor a kisvárosban vádolnak egy fiút, hogy ő a sorozatgyilkos. És hát egyébként tévedésből vádolják, de ezt a néző se tudja biztosan, hogy tényleg ő-e vagy sem. De minden esetre a mi borderline főhősnőnk azonosul vele egy pillanatban, és lefekszik vele. Tehát csak azért, mert akkor úgy kinyitja a lelkét a másik előtt, elhiszi, hogy nem ő, és az egész kisváros őt üldözi, nincs hozzá semmilyen közelebbi kapcsolata, lehet, hogy csak ki akarta hallgatni, úgy, mint újságíró ezt a fiút, és akkor egyébként meg a rendőrök meg pont rátörnek, és az ő rendőrbarátja is látja, hogy hát inflagrantit van, és rögtön össze is omlik a kapcsolat. Ez annyira tipikus ez a dolog. Tehát a borderline mit csinál? Az adott pillanatban ki tudja nyitni a lelkét, és teljesen megváltozik a személy, más lesz az ident, ő egy másik ember lesz ott. És mindaz, amit addig fölépített egy hosszú idő szakban, hogy szépen alakultak a dolgok, az ott összeomlik. A borderline-oknak mindig összeomlik az élete. És aztán, de néha pont ezért, mert hogy nyit valami felé. Úgyhogy én ezt nagyon szép résznek tartom ebben a film, de az egész film fantasztikus, az egész sorozat fantasztikus. Tehát csak ilyen szuperlatív, a kritikát olvasom róla, szuperlatívuszokat fogsz olvasni, hogy ilyen jó krimit még nem láttam meg, szóval csak ilyenek
vannak. Én nagyon-nagyon régen láttam, ez nem egy mai film, de most kedvet kaptam, és meg fogom nézni újra. Azt nem mondtuk el korábban, hogy a narcisztikus borderline az nem egy hivatalosan létező személyiség zavar, vagy típus. Ezt mondhatjuk, hogy a te elnevezésed, vagy egyfajta ilyen konjunktúra, amire így te gondoltál, hogy ez szükségszerű, de miért félted úgy, hogy szükséges egy ilyen típusú személyiség zavar összeolvasztásáról is beszélni?
Azért, mert ez más, mint a másik kettő. Tehát, hogy a narcisztikusnak mindig van egy szereplési vágya, egy kitűnési vágya. A narcisztikus borderline-nak nincsen. A borderline-nak mindig van egy önsértő vonása, egy önismerettel való küzdelme. A narcisztikus borderline-nak nincsen. Tehát, mintha a kettőből a két legrosszabbat hozná be valaki, ugyanaz a személyiség sérülés van, tehát egy kora gyerekkori és genetikai hajlandóság van mögötte. Ezt talán nem mondtam még, de biológiailag is meg tudják ragadni ennek a személyiségzavarnak az alapjait. A csecsemőkorban az idegpályáknak, ezeknek az axonoknak a végén kialakul egy úgynevezett mielin hüvely, ami védi az idegvégződéseket. A vizsgálatok azt mutatják, hogy a narcisztikus borderline-oknak ez nincs meg.
De hát nincsen olyan, hogy narcisztikus borderline, erről csak mi beszélünk.
Jó, de a narcisztikusnak és a borderline, de, tehát a borderline, bocsánat, tehát ilyen mielin hüvely vége az axonok végén a borderline-oknál kimutatták, hogy nincsen. Ami egy állandó túlvezérlet és túlérzékenységet jelent. Tehát, hogy ezt lehetne pótolni valamilyen génsebészettel vagy egyebekkel, akkor ez gyógyítható volna. Na most ezt miért kezdtem el mondani, hogy nem tudom már miért kezdtem el mondani, de hogy
genetikailag is megfigyelhető egy ilyen eltérés.
Hogy van egy biológiai sérülés, és ezért ők ezekkel a túlérzékenységgel küzdenek. És a narcisztikus borderline, ami nincsen a tankönyvekben, de azért pedzegetik, hogy ilyen összefüggések lehetnek, az pedig egy új kombó. Ebből a szempontból lehet, hogy ott van mielin hüvely, de a másik problémából van több. Nekem van egy szép irodalmi regényem, amit álnéven írtam, tehát ne kérdezz meg, hogy mi az, mert azért írtam álnéven.
És akkor a címét se kérdezzem meg.
És a címét se kérdez. De megpróbáltam megragadni ezt a narcisztikus borderline-t, és a regény végén egyetlen egy mondatban valahogy viselkedik az anya valamilyen hideg módon, és abban az egy mondatban próbáltam megbesűríteni, hogy milyen ez a karakter, akinek nincsenek igazából érzései, de bizonyos emberekhez van vonzódása, bizonyos dolgokban van kötelességérzése, tehát úgy éli a mindennapokat, csak aztán van egy mondat, amitől látod, hogy hát itt ebben az emberből hiányzik valami.
Mindig meg szoktam kérdezni, amikor különböző személyiségtípusokról, illetve zavarokról beszélünk, hogy mi a gyógymód, most idézőjelesen gyógymód, vagy mi a megfelelő és helyes viselkedési mód, hogyha ilyen emberrel találjuk szembe magunkat?
Hát az én kedvencem, ugye Ramani Durvasula, Dr. Ramani, egy hölgy, aki amerikai pszichológus, elsősorban azt hiszem indiai származású, egy darabig gondolkodtam rá, hogy a cigány származású vagy indiai származású, de inkább indiai, és ő neki a mániája, a menjek vagy maradjak, uh-huh, tehát a te kérdésed, hogy hogyan lehet a környezetének válaszolni erre, és ő mind a két utat megérti, és azok, akik azt mondják, hogy az ilyen narcisztikussal, a borderline-nal, vagy a narcisztikus borderline-nal szemben az egyedüli dolog, miért nem menekülsz, ez uh-huh, ugyanaz a kérdés, mint hogy miért hagyod magad bántani. Tehát ez igaz.